Hogyan lehet valóban látszani az álláspiacon? Mennyire másképp áll ehhez a kérdéshez az 50 pluszos generáció, vagy éppen a pályakezdők, hogyan tekintenek erre? Kinél hol vannak a legfőbb elakadások, és hogyan segíthet mindezen egy karriermentor? Azaz láthatóságról, személyes brandépítésről beszélgetünk, ráadásul úgy, hogy mindezt online is meg kell tennünk. Vendégem a stúdióban pedig Posvai Tünde, a Pointman Kft. Alapítója, HR szakember, karriermentor, de azt is mondhatom, hogy LinkedIn szakértő is vagy. Tünde, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
Nekem nagyon tetszett, amit magadról mondtál, és akkor ezzel is kezdeném, hogy végigjártad nem csak a szakmai ranglétrát, hanem egy csomó álláskeresési nehézséggel is találkoztál életed vagy szakmai pályafutásod során, mert hogy kerestél állást pályakezdőként a baby boom miatti nagy arányú álláskeresők között, kisgyermekes anyukaként. Itt ugye a probléma az, hogy a válság idején történt mindez, és volt számos alkalommal az, hogy egyedüli nőként ültél a cégvezetőként. Tehát sok mindennel szembesültél, sok mindent kipróbáltál, és alapvetően mindig is férfias területen mozogtál. Miért pont ezt a szakmát választottad?
Igen, igazából építőipari családba születtem bele, és mindig is vállalkozók voltak a szüleim, és a vállalkozási nehézségek is adtak egyfajta kihívást és magabiztosságot számukra, és ezt gyermekként már végig kísértem, és folyamatosan mérnökökkel voltam körülvéve. Ennek ellenére húgom született, tehát, hogy további férfi nem született a családba, de ő is egy elég magabiztos és mérnöki aggyal megáldott hölgy. Ez volt az első és a kezdetleges. A másodlagos pedig a gazdasági tanulmányaim során a humán erőforrás szakirányt választottam egyik szakirányomként, és azt kutattam a 90-es években, hogy etikus vagy nem etikus a fejvadászat. És a fejvadászat főképpen a közép és a felső vezetők, illetve a szenior szakértőkre szűkült le, és ott még általában férfiak voltak. Olyan területeken volt a fejvadászati tanulmányom, illetve már gyakornokként elkezdtem dolgozni, ahol mérnöki területen dolgozó közép és felső vezetőket kerestünk, gyár, igazgatókat, termelési vezetőket, logisztikai szakembereket, és hát ez is maga egy férfias szakma volt. Valahol itt indult az egész.
Meg áthallgattál a gépészkarra is, ha jól tudom. Tehát, hogy mindig találkoztál olyan területekkel, ahol férfiak által dominált volt az a piaci szegmens, vagy adott esetben az az egyetem, vagy az a munkahely, de egyébként keresed a kihívásokat a mai napig?
Jól érzed, és egy kicsit prekoncepcionált a kérdésed, mert hogy tényleg, igen. Tehát, hogy ez egy olyan téma, ami inkább az analitikus és a magabiztossági képességek körül mozognak. Én mindig azt keresem, hogy hogyan lehetek jobb, és miben tudok fejlődni. Én azt gondolom, hogy azért is lettem humán erőforrás szakember elsődlegesen, mert hogy az empátia, a másokhoz való viszonyulás, a human to human, tehát embertől emberig tartó kommunikáció, az nekem nagyon-nagyon fontos.
És akkor most a HR szakembert, vagy a humán szakembert kérdezem, hogy amikor azt mondod, hogy minél jobb szeretnék lenni, vagy minél többet szeretnék tudni, akkor azért, amikor viszont elér valamit az ember, akkor ér megveregetni a saját vállát?
Hogyne, természetesen.
És akkor azt meg is tetted, vagy meg is teszed.
Így van. Én azt hiszem, hogy most már eljutottam odáig, hogy én napi szinten megjutalmazom magam, vagy megveregetem a vállamat. Minden napomat úgy zárom le, hogy visszatekintek, hogy mi volt abban a fejlesztendő, de mi volt abban az a dolog, amit mindenképpen meg kell tartani, és örülni kell neki. Tehát itt jönnek be a sikerek.
Te tudsz példát mondani erre? Mert igazából arra lennék kíváncsi, hogy amikor már valaki elér erre a szintre, egy nagy cégben, vagy több nagy cégben is dolgozott vezetőként, akkor még, és most már másoknak ad tanácsot, akkor tényleg napi szinten van olyan, hogy saját magával még mindig nem elégedett?
Jó kérdés, én magamról tudok most beszélni elsősorban, meg engem kérdezte, hogy tudok-e példát mondani. Azt gondolom, hogy a mai napom is, pedig a nap közepén vagyunk, már egy olyan sikert adott, aminél úgy éreztem, hogy én ezt nem fogom tudni megugorni, meg nem is volt célom. Felkértek egy management meeting facilitálására, de én azt nem tudtam, hogy igazából ott üzletfejlesztők, marketinges és értékesítési szakemberek lesznek. A láthatósága kapcsolatban, a cégépítése kapcsolatban volt a megbeszélésnek a facilitálása. És én úgy jöttem ki a megbeszélésről, hogy többet kaptam, mint amire számítottam. Egyrészt emberileg, akik ott voltak és elismerték a munkámat, ez egy hatalmas siker, hiszen nem az ő területükön dolgozom, másrészt pedig magukévá tették. Ha pedig az ügyfeleimről beszélnék, hogy közép- és felsővezetőkkel dolgozom általában, és ők hogyan élik meg a mindennapjaikban ezeket a sikereket, vagy tudnak-e még maguknak meglepetést okozni, és azt kell mondjam, hogy igen, hiszen rengeteg olyan dolog veszi őket körül, nem csak vezetőként, hanem munkáltatóként, esetleg vállalkozóként, szakemberként, és olyan felgyorsult a tevékenységük a gazdasági körülmények által, hogy ebben nem lehet nem találni kihívásokat, és ha azt megugorják, akkor igen.
Igen, és jó is, hogy mondod, hogy igen, vannak kihívások, van, amikor nagyon jól sikerül, és igen, ebbe bele van kódolva, hogy időnként nem sikerült, tehát hogy ott a kudarc is. Az a kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük. Beszéljünk arról, hogy mennyire izgatott téged a vezetői szerepkör, mert hogy azt is mondtuk, hogy végigjártad a ranglétrát, és eljutottál végül is a top vezetői szintig.
Igen, és azt kell mondjam, hogy nagyon gyorsan. Igazából nem izgatott a vezetői dolog, hiszen én a jól megérdemelt teljesítményem okán gondoltam, hogy mindig előre és előre fogok lépni, és ez így is volt. De voltak olyan helyzetek, például az internet boom kapcsán, amikor kimondottam, kerestem a lehetőséget, hogy egy olyan iparágban dolgozhassak, ahol még kevesen dolgoznak, és még csak éppen azon gondolkodunk, hogy eszik-e vagy isszák az internetet, vagy úgy vett föl engem az egyik munkáltatónál a közvetlen felettesem, hogy ő a próbaidő alatt el is búcsúzott a cégtől, és ezt az űrt ki kellett tölteni, és miután a teljesítményem és az eredményeim arra predesztinálták a céget, hogy nem kell kintről behozni senkit, hiszen nagyon gyors ütemben fejlődök, ezért megajánlották a lehetőséget, hogy én dolgozhassak abban a munkakörben. Tehát egy kicsit gyorsabban történt meg a vezetői kabátba való belenövés, mint ahogy én képzeltem, de vezetői ambícióim az elején még nem voltak.
Mi volt az, ami hajtott? Tehát milyen drive volt benned? Mit akartál elérni?
Nekem mindig az értékadás volt az elsődleges, tehát, hogy amit én már tudok, vagy már félig tudom, vagy következtetéseket le tudok vonni, akkor azokat a hangos gondolkodásokat és azt a tapasztalatot átadjam. Azáltal, hogy akik körülöttem vannak, nekik jobb életük legyen. Ez volt, ami hajtott, és mindig ez hajtott, és hajt a mai napig, hogy másoknak könnyebb legyen, vagy azt az utat, amit én bejártam, és abból származik szakmai tapasztalás, és akkor azt át tudjam adni, hogy felgyorsíthassák azt a részét a dolognak, hogy a kihívásokat vagy a célokat elérjék, legyen ő munkáltató vagy munkavállaló.
Tehát HR vezetőként is ott volt már a karriermentoring, ott valahol a háttérben, a fejedben?
Abszolút.
Vagy a munkamódszereiben?
Igen, azt hiszem én mindig karriermentor voltam. Tehát valószínű már az egyetemen is, hiszen nagyon-nagyon sok olyan kérdést szegeztek hozzám a többiek, amit így utólag, ha visszagondolok, azért tették meg, mert valamilyen életbölcsességet idézőjelbe téve láttam bennek, holott én ugyanannyi idős voltam, mint ők, ugyanannyi munkatapasztalatom volt, mint nekik, csak miután a kutatásaim inkább a HR területen voltak, és ez a humán és ez az empatikus oldalam nagyon-nagyon erős, ezért fordultak hozzám. HR vezetőként pedig azért is voltam karriermentor, mert a gyakorlatot azt nagyon szerettem. Legfőképp a toborzás kiválasztást, amikor az elején startup cégekkel dolgoztam együtt, és vagy szintet emelő cégeknél is nagyon-nagyon sok nyitott munkakörünk volt. Tehát én szerettem leülni és interjúzni és meglátni az embert a jelöltben, és azt keresni, hogyha arra nyitott munkakörre nem is potenciális, amire behívtuk, vajon mire lesz majd.
Tehát, hogy nem egyből elküldeni a jelentkezőt, hanem hogy hát, ha valahol mégiscsak passzol a szervezetbe?
Pontosan, mert hogy azt gondolom, hogy a közös sikertörténet az nem biztos, hogy abban a pillanatban történik meg, lehet, hogy 2 hét múlva, 2 év múlva, de meg fog történni előbb-utóbb.
Beszélünk a láthatóságról, mert ez a legfontosabb, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a láthatóság szakértőnek is neveznek most már téged, és akkor beszéljünk arról, hogy ez az, amivel a legtöbb álláskereső vagy munkavállaló küzd, hogy mennyire látható az álláspiacon. Neked ezzel korábban volt problémád? Tehát, hogy most még maradjunk itt a személyes terepen.
Azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon, hát a külső piacon nem volt soha. Nagyon-nagyon gyorsan találtam mindig állást, vagy 3-4 évente, ha felmondtam, mert valamiért izgatott egy másik lehetőség, vagy úgy éreztem, hogy már elértem mindent az adott cégnél, és olyan gyors ütemben nem tud fejlődni, mint amennyire én szeretnék, akkor nagyon-nagyon gyorsan sikerült láthatóvá tennem magamat. Házon belül kevésbé. Tehát, hogy amikor bejutottam egy céghez, akkor én azt gondoltam, hogy az eredményeim a jó teljesítmény teljesítményem az láthatóvá teszi Posvai Tündét, és az érdemeimben is ez meg fog mutatkozni, és én mindig elértem a top bónuszt, a top fizetésemelést, de valahogy úgy éreztem, hogy mégsem ez az én utam. Sokkal többet kellett volna foglalkoznom a házon belül láthatósággal, azt hiszem, már csak azért is, hogy a saját magam munka-magánélet egyensúlya az ne sérüljön. Utólag visszagondolva voltak olyan esetek, amikor valószínű már a kiégést éreztem, vagy altruistaként másokat támogattam inkább a láthatóságukban, és mindemellett figyeltem arra, hogy mondjuk a családom se sérüljön. Nyilván ez saját magam kiégéséhez vezetett.
Mert egy kétgyerekes édesanyja is vagy, igen. Ezt tegyük hozzá. Igen. Egyébként ez generációs kérdés szerinted? Mert mondtad, hogy beletesszük a maximumot, amit csak lehet, és majd az érdemeinket felismerik, és ezután akkor előrelépünk, láthatóvá válunk.
Igen, generációs kérdés is. Ugye ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy nőként kellett minden nap az asztalra tennem azt, amit a mellettem lévő hasonló, vagy ugyanabban a munkakörben dolgozó vezető társaim, akik férfiak voltak. Sokszor ezért is volt a váltásom, mert azt gondolom, hogy van olyan férfi közösség, ahol elismeri a női vezetésnek, a női intuíciónak és az empátiának, a női energiáknak, ha szabad így fogalmazni, és már nem a szakmaiságról beszélünk, az erejét, amivel együtt lehet közös sikertörténetet írni, és mindig ezt kutattam, és ezért is váltottam. Igen, szóval generációs, és hogyha a nemeket is megnézzük, főként vezetőként nehéz ezt megélni, és láthatónak lenni.
Miközben a HR-es szakma az kifejezetten, mondhatjuk úgy, hogy ott többségben vannak a hölgyek. Vezetői szinten is? Vagy felső vezetői
igen, a mi generációnkban igen. Én azt hiszem, hogy hamarosan is itt a négy generáció lesz majd a munkaerőpiacon egy 5-6 év múlva, hiszen az alfa generáció már itt van, és náluk azt látom, hogy már a tanulmányokban is, és az érdeklődésükben is a HR-es szakmák bejönnek, sőt, már az én gyermekeim, 18 és 22 évesek is nagyon-nagyon sokszor az empatikus és a humánus területek felé nyúlnak, és látom azt is az ő generációjukban, akiknél edukálok, hogy egyre többen vannak fiúk. Nálunk még nagyon-nagyon sok a női vezető, de hamarosan fel fogja váltani. Én azt gondolom.
Most arról beszéltünk, hogy sok mindent kipróbáltál álláskeresőként, illetve munkavállalóként, viszont eljött egy pont, amikor váltottál, és a saját vállalkozás építésébe fogtál. Mi volt ennek az oka?
Két oka volt. Az egyik, hogy úgy éreztem, hogy meg kell újuljak, és nekem az első szakmám általános kertészborász vagyok, és van ott egy kifejezés, a jarovizáció, tehát hogyha nem fordul termővé már egy fa, akkor valamilyen drasztikus megoldáshoz kell fordulni, és egészen a földhöz közel el kell vágni a törzsét, hogy megújulhasson, és 2-3 év múlva ismételten termővé válik.
Ez merészség kell azért.
Igen, és én nekem akkor ez eszembe jutott, hogy úgy éreztem, hogy nekem meg kell újulnom, rengeteg tapasztalat, siker, kudarc van mögöttem, de szeretnék egy kicsit feltöltődni és megújulni, akkor az önmegvalósításom és a kreativitásomat a magánéletemre helyeztem, és közben gondoltam át, hogy hogyan is léphetnék tovább, hiszen ahogy te is felsoroltad, rengeteg helyzetben voltam én már pályaváltó, és egyszer már kipróbáltam két gyermekem között a vállalkozói státuszt, és úgy éreztem, hogy ez nekem nagyon-nagyon jól megy, és nagyon szimpatikus, nem csak azért, mert rugalmasan lehet ebben dolgozni, és a magam ura vagyok, hiszen azt is láttam, hogy ez sokkal nehezebb, fel kell építeni valamit, hanem pont az a komplex látásmód és az a széleskörű szakmai tapasztalat, amit sikerült 17 év alatt a munkáltatóimnál megszereznem, az általuk célkitűzések okán is, az nagyon sokat tehet hozzá. A másik ok pedig az volt, hogy pont ezt a tapasztalatot szeretném minél több emberre megosztani, és hogyha egy munkáltatónál dolgozom, akkor az ő munkaállományával és a jelöltekkel fogom tudni, és az ő támogatásukkal. Úgyhogy ez volt a váltásomnak igazából a fő oka.
Viszonylag gyorsan jutottál vezetői szerepkörbe is. Amikor jött a váltás, vagy amikor eldöntötted, hogy váltani fogsz, akkor a vállalkozás építés is ilyen gyorsan ment? Tehát az is ilyen könnyen ment, úgymond?
A vállalkozás építés összességében könnyen ment, hiszen ismertem már a piacot, tudtam, hogy miben vagyok én erős, mire van igénye a piacnak, és hol találkozik az én értékeimmel és a tapasztalatommal.
Tehát akkor nem volt extra kockázat a dologban, vagy azért mégiscsak?
Az extra kockázat az ott volt, hogy hogyan leszek én látható, és hogyan fogom tudni ezt majd értékesíteni, hiszen addig én mások márkáját alakítottam, és a mások értékesítésében vettem részt. A munkáltatói márka és a személyes márka, vezetők személyes márkájában, és akkor eljött az a pont, amikor a saját láthatóságommal kellett foglalkozni, és ki kellett jönnöm a csigaházamból, és megmutatni. Mindig van. Igen, mindig van csigaházam. Igazából én egy introvertált kislány voltam mindig is, annak ellenére, hogy férfias szakma beliek vettek körül, de hullámzóan mindig ki kellett jönnöm. Nyilván a komfortzónámból azt feszegetve, azt hiszem, ez volt a legnagyobb próbatétel, amikor a vállalkozói útra léptem.
Honnan jött a Point Man?
Férjemtől. Már az egyetemen megismerkedtünk, és ő már akkor látta, hogy egy példamutató ember vagyok, a mai napon influencernek hív engem. Nyilván ennek a kifejezésnek van egy másik értelmezés, az ő értelmezésében ez azt jelenti, hogy valamivel, vagy a saját példájával, vagy esettanulmányokkal, vagy a szakmaiságával példát mutat azoknak, akiknek szüksége van rá.
Tehát egyfajta élenjárás ez?
Egyfajta élenjárás, igen, és mindig kapcsolódott hozzám egy bizonyos csoport, akár az egyetemen, akár HR vezetőként, akár bármilyen kollégaként, akik szeretnének követni, akik a tudásomra számítanak gyakorlatilag, és amikor már kipróbáltam magam vállalkozóként, én már akkor létrehoztam a Point Man Kft-t, és ez az ő ötlete volt, hogy miért ne, hiszen a Point Man egy élenjáró, példamutató katonát jelent egyébként, hogyha egy kicsit erre a mérnöki vonalra, vagy a magabiztosságra és arra a keretekre térünk rá, ami segíti az én munkámat is.
És arról beszélgetünk, hogy 17 év után váltottál, egy nagy levegő, ugrottál, és létrehoztad a Point Man-t, egy olyan vállalkozást, amiben élen járhatsz, és másoknak segíthetsz. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te ezt hogyan értékeled, hogy te így kerítő, vagy inkább közvetítő vagy ebben a szerepkörben.
Tulajdonképpen mind a kettő a munkaerőpiaci szereplőket egymás számára láthatóvá tenni nem kicsi feladat, és mindig a legnagyobb kihívásokat szoktam választani, és ebben az volt a legnagyobb kihívás, hogy tulajdonképpen milyen funkcióval tegyem ezt meg, karriermentorként, toborzóként tegyem meg, interim HR-esként, fejvadászként, tehát munkaerő közvetítéssel foglalkozzak, és tulajdonképpen minden benne van. Pont azt jelenti, hogy a legfőbb platformom az a LinkedIn, és hogyha én látok egy olyan lehetőséget bármelyik oldalról, hogy nyitottak a munkaerőpiaci szereplő másik oldala felé, akkor, és beugrik nekem a szereplő, akkor én nem rejtem véka alá, hanem egyből összehozom a két felet. Gyakorlatilag még a kis rapid randiukban is szívesen részt veszek, hogyha segíti őket, hiszen külső szemként én jobban látom az ő márkájukat, mint ahogy ők belülről látják egymást, és vagy saját magukat is meg tudják egymást mutatni.
De a Lindiről majd beszéljünk részletesebben is. Most még maradjunk egy picit, mert belekaptunk a generációs különbségekbe, de ne intézzük el ennyivel, mert hogy ez sokkal többről szól, hiszen nagyon sok életkorú munkavállalóval vagy álláskeresővel találkozol, hogy ki mire vágyik, és hol vannak az elakadások, ha álláskeresésről beszélünk.
Kezdem az elején, hiszen én is voltam pályakezdőként álláskereső.
És ezt jó, ha az ember nem felejti el.
Igen, és ezt azóta se felejtem el, hiszen pályakezdőkkel folyamatosan foglalkozom. A pályakezdők nehézsége most, jelen pillanatban legfőképpen az, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének dolgozni. Tehát, hogy még az egyetemről jött friss diplomásoknál is az a tapasztalatom, hogy a többség még nem tudja. És általában a pályaválasztási tanácsadás segít számukra, és orientálják őket, hogy milyen irányban tanuljanak. És az igazi próba, vagy az egyetemi évek alatt, amikor tanulmányokat folytatnak és elkezdenek dolgozni, akkor kezdődik el, vagy majd a szakmai diploma megfogása után gondolkodnak, hogy hogyan tovább. Nekik ez a legnagyobb nehézség.
Az, hogy mennyit dolgozzanak, az is foglalkoztatja őket?
És ez is nagyon foglalkoztatja, mert mindkét dolog pont a motivációs körben van. Tehát, hogy mivel foglalkozzanak, és mennyit foglalkozzanak vele, milyen munkarendben, távolról, home office-ban, csapatban, önállóan, tehát ezeket még a többség ekkor keresgeti. Nagyon sok olyan pro bonus tevékenységben veszek részt, ahol ezt megerősítik napról napra, és pont emiatt próbálunk segíteni a pályakezdőknek. Kisgyermekes édesanyja voltam kétszer is, és mint két alkalommal, most, hogy visszagondolok, a válság idején kellett visszatérnem. Egyik ügyfelem azt mondta nekem, hogy szerintem mindig válság van. Tehát attól függ, hogy milyen korban vagyunk, de az adott toborzói prekoncepciók, azok hatnak ránk. Nekik abban nehéz a kisgyermekes édesanyáknak visszatérni, hogy gátlásaik vannak, és ezek a gátlások az értékeiknek a megmutatását, a láthatóságukat akadályozza meg. Ha szenyorokról beszélünk, ők pedig attól tartanak, hogy a velük szemben ülő toborzó, aki lehet, hogy már a szakmai vezető vagy a munkáltató, azokat a kérdéseket fogja neki szegezni, hogy mikor szeretne nyugdíjba menni, beszél-e nyelveket, biztosan fogja ezt a tempót bírni. Hamarosan bejön a negyedik generáció, akivel majd négy generáció együtt kell dolgozni egy piacon, hogy mennyire nyitott erre, és már előre van egy stresszfaktor, és úgy érzem, hogy nem kellene egyébként, és ezek a kérdések nem is jönnek föl ilyen szinten. Beszélgetnek róla, hiszen egy team fixséget, egy csapatjátékosságot is néznek a toborzók, és egyre fontosabb lett, ők emiatt aggódnak. Viszont nagyon-nagyon sok nyugdíjas korú ügyfelem van, akik viszont az álmaikat most valósítják
meg.
Még
egy nagy dobás.
És igen, és most kezdik el az álmaikat megvalósítani, és ehhez ragaszkodnak. Nekik ez a nehézség, hogy már ők annyit tapasztaltak, és tudják azt, hogy mivel szeretnének foglalkozni a nyugdíjas éveikben, hogy ettől nehéz megtalálni a lehetőséget.
Álljunk meg itt egy kicsit, egy kis zene következik utána, viszont tovább folytatjuk a beszélgetést Posfai Tünde HR szakemberrel, karriermentorral, a Pointman Kft. Alapítójával, LinkedIn szakértővel. Hamarosan innen folytatjuk.